Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 138. Zsoltár első versét énekeljük. A 138. Zsoltár első verse így kezdődik: Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 746. dicséretünket minden versével. Éltem minden dolgában, az Istent kérem bátran. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezetének 8-tól a 22-ig terjedő verseiben. Isten igéjét buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Az apostolok cselekedetei 14. részének 8. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá. Állj a lábaidra egyenesen! Ekkor az talpra ugrott, és járt. Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likaóniai nyelven így kiáltottak, az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabást Zeusnak mondták, Pált pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál, ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak, és így kiáltottak. Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon, bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jó tevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek és termést hozó időket, bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömet. Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték a sokaságot arról, hogy áldozatot mutasson be nekik. Antiókiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt, és visszament a városba. Másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. Miután hirdették az evangéliumot ebben a városban, és sokakat tanítvánnyá tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába. Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy elkészítetted most is ezt az alkalmat, amikor együtt lehetünk a te igéd hallgatására, amikor énekelhetjük a zsoltárokat, dícséreteket, amikor a szívünk ráhangolódik a te igéd üzenetére. Hálát adunk neked az elmúlt hétért, azért is, hogy adtál enyhülést a hidegben, és adtál esőt a földjeinkre. Köszönjük, hogy mindent, a testi és lelki táplálékot úgy megadod nekünk, ahogy arra nekünk szükségünk van. Készítsd most a szívünket, hogy úgy hallgassuk az igét, mint a jó földbe esett magot, ahogy elhinti a magvető, úgy jusson el a szívünkbe a te igét, hogy megteremjük a megtérés gyümölcsét.
hadd értsük meg lelked világosságában, mi a te üzeneted most számunkra. Amen. Az ige hallgatására készülve a 157. dicséret első versét énekeljük. A 157. dicséret első verse így kezdődik: mindenkoron áldom az én Uramat. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával. Előbbi igénkben van megírva, valamint a Jelenések könyve 14. részének 7. versében, eképpen: féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget. Kedves testvérek, a múlt vasárnap arról hallottunk, hogy Barnabás hogyan talált társat maga mellé a hitben, a szolgálatban, a lelki munkában. Isten lelkének ösztönzésére felkereste Sault, azaz Pál apostolt, és vele indultak el kettesben a nagy missziói útra. Az út elején még a fiatal János Márk is velük tartott, de ő hamarosan visszafordult, ami később feszültséget is okozott közte és Pál között, erre majd a második missziói út során visszatérünk. Pál és Barnabás elindultak, hogy a pogányok közé vigyék az evangéliumot. Útjuk során sok nehézséget és viszontagságot éltek át. A szíriai Antiókiából elindulva hajóval elmentek Ciprus szigetére, onnan tovább Kis-Ázsiába, és sorba látogatva a városokat hirdették az embereknek az evangéliumot, először mindig a zsidóknak a zsinagógában, de azután a pogányok felé is, a görögök vagy más népek felé is hirdették az evangéliumot, folytatták a missziót. Derbé városánál visszafordultak, és ugyanazon az útvonalon tértek vissza Antiókiába, amelyen jöttek, hogy erősítsék a már hitre jutott testvéreket. És mielőtt az út legtávolabbi városát, Derbét elérték volna, Lisztra városában történtek a most olvasott események. Volt ott Lisztrában egy születésétől fogva sánta ember, aki sohasem tudott járni. Ez az ember hittel fogadta a Jézusról szóló evangéliumot, és ezt Pál is észrevette. Pál bizonyára tudta, hogy amikor Jézus meggyógyított egy beteget, akkor az illető hitét is felhasználta a gyógyítás során. Így Pál is azt tette, hogy először meggyőződött a sánta ember hitéről, majd pedig így szólt hozzá: állj a lábaidra egyenesen. Lehetetlent kért tőle, mert ez az ember ilyet azelőtt soha nem tett, és nem is lett volna képes megtenni. És ha ma egy járóképtelen embert műtéttel meggyógyítanak, akkor is hetekig tart, míg megtanul járni, annyira új neki minden mozdulat. Ahogy ez a sánta ember talpra ugrott és járt, akkora csoda volt, hogy az emberek nem is tudtak napirendre térni fölötte. Látták, hogy a gyógyulás nem emberi ügyeskedés eredménye volt. Itt valami olyan történt, ami természet fölötti, ami az emberi tudás határain túlnyúlik. És keresték rá a magyarázatot, de a saját vallásosságuk szintjén csak tévútra juthattak, mert a hitük nem Jézusba kapaszkodott. Itt most álljunk meg, és nézzük meg az eseményeket először a Lisztrabeliek szemszögéből, azután Pál és Barnabás nézőpontjából, végül pedig Isten szemszögéből. Mit jelentett akkor, és mit jelent ma, hogy Istennek adjuk a dicsőséget, vagy pedig valaki, vagy valami másnak? A Lisztrabeliek addig-addig próbálták megfejteni a csoda titkát, hogy végül arra a következtetésre jutottak, lejöttek közénk az istenek emberi alakban. Azok az istenek, akikben mi hiszünk, most itt vannak közöttünk. És megpróbálták beazonosítani, az a tekintélyesebb valaki, az maga Zeus lehet a főisten, a másik meg nyilván Hermész, a szóvivő, aki Zeus helyett is beszél, és azáltal, hogy isteneknek vélték őket, valójában a lisztraiak embereket istenítettek. Felnéztek rájuk, többnek tartották őket, mint akik valójában voltak, és ezzel az ott lakó emberek hite még erősebben kötődött a bálványaikhoz, ahelyett, hogy hálát adtak volna a láthatatlan, élő, egy igaz Istennek, akit viszont nem ismertek. És emberek bálványozása, istenítése, vajon nem kerültünk-e bele mi is ilyenbe, ilyesmibe? Amikor valakit sokra tartunk, könnyen azt is elképzeljük róla, hogy hibátlan, tévedhetetlen. Észrevétlenül is isteni tulajdonságokkal ruházzuk fel az illetőt. Sokan így tekintenek egy híres emberre, egy tudósra, egy színészre, egy zenés vagy énekes sztárra, akinek a képét is érdemes kitenni a szobánk falára, mert hát ő nem akárki. Ha azután megismerjük őt, és kiderül, hogy ő is ugyanolyan ember, mint mi, lehet, hogy a végén már azt mondjuk, hogy nem is szívesen cserélnénk vele, ahogy ezt mondani szokták, hogy minden csillag csak távolról fénylik. De ugyanígy isteníthetjük a házastársunkat, a szüleinket, családtagjainkat is. Hány szülő mondta már, hogy imádom a gyermekemet, vagy egy nagyszülő, hogy imádom az unokámat. Valójában csak fokozni akarták, hogy mennyire szeretik azt a kis csöpséget, akire nem találnak jobb kifejezést, mint hogy imádni való. De mi, akik tudjuk, hogy az imádat egyedül Istent illeti meg, nem kell, hogy eltanuljuk ezt a szófordulatot azoktól, akik nem is gondolnak bele, hogy mit mondanak ezzel, mit vesznek az ajgukra ezzel a megszokottá vált kifejezéssel. Ugyanígy nem kell és nem is szabad eltanulnunk más vallásoktól azt, hogy ők Szűz Máriához vagy a szentekhez imádkoznak, mert az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy örök igaz Istenen kívül senkit nem illet meg az, hogy istenítsük, olyan tulajdonságokkal ruházzuk fel, ami csak Istenre igaz, vagy úgy tekintsünk fel emberekre, hogy már szinte bálványozzuk őket. Ne kövessük semmilyen formában a lisztraiak rossz példáját. Akkor nézzük meg a történetet Pál és Barnabás oldaláról is. Ők akaratukon kívül kerültek olyan helyzetbe, amikor mindenki őket ünnepelte, és őket akarták ajándékokkal elhalmozni. Nem értették, mi történik, mert likauniai nyelven kiáltozták a város lakói, hogy az istenek jöttek le hozzájuk. amint Pálék felfogták, hogy őket istenítik, kétségbe esetten a tömeg közé szaladtak, hogy még véletlenül se legyenek magasabban a többi embernél, és ne legyen félreérthető a helyzet. És minden igyekezetükkel elmagyarázták, hogy ők is ugyanolyan emberek, nem jár nekik semmilyen megkülönböztetés, mert ami történt, az mind a láthatatlan Isten műve. Nagy nehezen sikerült ezt megértetni velük, és végül elmaradt a Zeusnak és Hermésznek készített áldozat bemutatása. És kedves testvérek, úgy elgondolkoztam ezen a történeten, hogy mi lett volna, ha Pál és Barnabás úgy tekintik ezt az eseményt, mint a hála és a köszönet kifejezését a lisztrai emberektől. Hiszen végül is nem csak Istennek, hanem egy kicsit nekik is köszönhetik a sántó ember gyógyulását. Ha Pál nem szól rá, hogy álljon a lábára, vajon megtörtént volna a csoda? De mielőtt ebbe belemélyednék, azonnal leszögezem, hogy nem, mert Pál és Barnabás még egy hangyányit sem akart osztozni abban a dicsőségben, ami egyedül Istent illeti meg. Ami részünk is lehet az Isten munkájában, mi csak azt mondhatjuk, hogy haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, amit az Úr kér tőlünk. És amit a Jelenések könyvéből olvastam, az egy angyal szájából hangzik ott el, féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget. Isten szolgái ezt mindig is jól látták, több példát is lehetne arra nézve, amikor rászól egy előtte leboruló emberre a Jézus Krisztus szolgája, hogy állj fel, mert én is ember vagyok, engem nem imádhatsz. Vagy az Ószövetségben, mikor Elizeus nem fogadta el az ajándékot Naámántól, ugyanígy Pál és Barnabás is visszautasított minden hálálkodást, minden ünneplést, minden Istennek járó tiszteletet. Hát mi emberek valójában szeretjük, ha bennünket ünnepelnek, ha nekünk hálálkodnak, ha megveregetik a vállunkat, ha elismerik a tudásunkat, ügyességünket, és még azt sem nagyon bánjuk, ha egyesek irigykednek ránk, mert van miért. És nem vesszük észre, hogy az Istennek járó dicsőséget megraboljuk, és magunknak eltesszük. Pedig kitől kaptuk az erőt, az egészséget, a képességeinket, az eszünket, és mindent, amivel bármit is elérhettünk az életben. Hát nem Istentől. Így van megírva, mert ki tesz téged különbé, mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Olvassuk az 1 Korintus 4.7-ben. És mi mégis ahelyett, hogy továbbítanánk Isten felé minden dicséretet, elismerést, jólesően fürdünk abban a kiváltságban, abban a megkülönböztetésben, abban az elismerésben, ami pedig nem nekünk járna. Sőt, képesek vagyunk még azzal is dicsekedni, büszkélkedni, ami az egyházban, a gyülekezetben történik. Lám, itt mennyien járunk templomba, vagy milyen adakozók vagyunk, vagy milyen jól éneklünk, még énekarunk is van, és sorolhatnám, hogy mi mindenre büszkék volnánk. Összehasonlítjuk magunkat más gyülekezetekkel, ahol csak nehézkesen, döcögve működnek a dolgok. Vajon nem Istent illetné ezekért is minden elismerés, dicséret, magasztalás, dicsőség? Nem véletlenül tartotta Calvin is fontosnak, hogy ebben a mondatban foglalja össze, soli Deo gloria, egyedül Istené a dicsőség. Vagy ahogy a 115. Zsoltár írója imádkozik, ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. És végül azt nézzük meg, hogy Isten hogyan látja mindezt. vajon megjutalmazza-e azokat, akik magukat háttérbe állítják és Istenre mutatnak? Vajon azok, akik félik az Istent és neki adják a dicsőséget, tapasztalják-e az ő áldását? A történetből jól láthatjuk, hogy milyen következményei lesznek annak, amikor valaki nagyon komolyan veszi az Isten tiszteletét és dicsőségének hirdetését. Már is jöttek a felbújtogatók, és a tömeget áthangolták Pál ellen olyannyira, hogy megkövezték őt, majd kivonszolták a városon kívülre, mert már halottnak hitték. Hát Isten nem védte meg Pált cserébe azért, hogy az emberek figyelmét Istenre irányította? Nem kellett volna Pált inkább megjutalmaznia Istennek azért, hogy ő, Pál, a saját dicsőségéről lemondott, és minden dicsőséget Istennek adott? Úgy tűnik, hogy nem védte meg őt Isten, mert lám hagyta, hogy az emberek azt csináljanak vele, amit akarnak. De ha jobban megnézzük, milyen hatalmas csodát élhetett át Pál ezekben a napokban. Isten kihozta őt a halál torkából. Egy ilyen megkövezést nem szoktak túlélni az emberek. Milyen reménytelen lehetett a testi állapota, amikor már halottnak hitték. Ám az Úr olyan erőt adott neki, hogy még aznap felkelt, visszament a városba, másnap pedig Barnabással együtt ment tovább Derbébe, ami a térképen nézve körülbelül 40 kilométer. Ahogy ő Jézus erejével talpra segítette a sántát, úgy segítették őt is talpra állni a testvérek, a tanítványok. Végül ő maga is hasonlóképpen átélhette hite által azt a csodát, amit néhány órával korábban az a sánta ember megtapasztalt. Amit Pál a Filippi levélben írt, az csodálatosan igaznak bizonyult. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ez egyébként az éves igénk is, jó, hogyha gyakran eszünkbe jut. Valóban Isten átsegítette Pált ezen a nehéz időszakon, és nem büntette őt, hanem valóban megjutalmazta, és felemelte őt a legnagyobb mélységekből is. Mert Isten nem ígérte, hogy akik neki dicsőséget adnak, azokat nem érheti soha semmi baj. De a bajok között számíthatunk az Úr oltalmára, az Úr segítségére és erejére. Sok baj között erőd volt és örömöd, szárnyával takarva védett, mondjuk egyik szép énekünkben. Foglaljuk hát össze, hogy mit üzen Isten a mai istentiszteleten számunkra. Az alapigénk így szólt, féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget. Ez először is azt jelenti, hogy senki ne legyen ránk olyan hatással, hogy elfoglalja az Isten helyét az életünkben. Tisztelhetjük és szerethetjük azokat, akik nálunk különbek, de nem isteníthetjük őket, mert Isten az ő dicsőségét nem adja másnak. A második üzenet az, hogy mi magunk se álljunk az Isten helyére, és ne raboljuk meg az Isten dicsőségét. Ne sütkérezzünk a dicséretek, elismerések ünnepi fényében azokért a dolgokért, amikkel Isten ajándékozott meg minket, hiszen erőnket, egészségünket, eszünket, képességünket mindenestül neki köszönhetjük. Ha pedig eszközök lehetünk Isten kezében, azért mi is épp úgy hálát adhatunk Istennek, mint ahogy hálát adnak azok az emberek, akiken segíteni tudtunk. Végül Isten szemszögéből nézve átélhetjük, hogyha életünkkel őt dicsőítjük, akkor ő megmutatja nekünk és rajtunk keresztül az ő hatalmát, kegyelmét, szabadítását. Az Úr velünk van, és ha bele is enged próbákba, nyomorúságokba, megerősít minket, talpra állít, hogy ezzel is őt tudjuk egyedül dicsőíteni. Így legyen. Amen. Válaszképpen az elhangzott ígére énekeljük fennállva a 797. dicséret első versét. A 797. dicséret első verse így kezdődik: Ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Csak téged illet tisztelet és dicsőség, Urunk, énekeltük az előbb az énekünkben. És ezt hallottuk az igében is, hogy nehogy eltévesszük életünknek ezt a célját, hogy a te nevedet dicsőítsük mindenkor és minden nap. Add meg, hogy a mi szívünk teljesen rá tudjon hangolódni a te igédre. Add meg, hogy lelki szemünkkel lássunk téged, a legnagyobbat, a leghatalmasabbat, akit egyedül illet minden dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Köszönjük, hogy eddig is tapasztalhattuk, mi mindenben velünk voltál, mi mindenben megsegítettél bennünket, és hogy fiadnak, Jézus Krisztusnak értünk való váltságáért mi nem tehetünk mást, mint áldjuk és magasztaljuk a te szent nevedet, aki örökkévaló szeretettel szeretsz minket. Vezesd a mi lépteinket az egyenes úton, erősítsd hitünket napról napra. És most, hogy a házasság hetének a zárásához érkeztünk, hadd adjunk hálát azoknak a házaspároknak az életéért, akik együtt tudtak lenni hitben, hűségben, szeretetben, vezetted lépteiket, erősítetted őket. És imádkozunk azokért, akiknek a szívében nem él most már az az első szeretet, amelyel olyan szépen indult a házasságuk. Urunk, könyörülj azokon, akiknek szét esőben van a kapcsolatuk, hogy visszataláljanak hozzád és egymáshoz. És imádkozunk azokért is, akik a házasságra készülnek, azokért a fiatalokért, hogy az ő kapcsolatukban is légy ott harmadikként, aki biztossá és erőssé teszed a szeretet és hűség kapcsolatát. Imádkozunk azokért, akik betegség miatt nem tudtak eljönni a mai istentiszteletünkre. Légy az ő gyógyítójuk, segítőjük, erősítőjük. Akikről így rendelkezel, hogy talpra álljanak a betegségükből, és megerősödjenek. Add meg, hogy együtt adhassunk hálát az ő életükért, akiknek pedig lejár a földi küldetésük ideje. Készíts fel őket arra, amikor majd odaállhatnak a te színed elé. Imádkozunk gyülekezetünk minden tagjáért, a gyermekekért, akik szintén hallgatják az igét a gyermekisten tiszteleten, az ifjakért, a fiatalokért, akik az életre készülnek, és már eközben is keresik a te útmutatásodat, vedetésedet. Hadd lássák meg azok is, akik még nem tudják, hogy merre akarod őket látni, milyen foglalkozásban, hogy találják meg az életpályájukat, útjukat. Imádkozunk az idősekért is, az egyedül lévőkért, a magányosokért, hogy ők is hadd érezzék, hogy nincsenek egyedül, hanem te velük vagy, és gondoskodsz róluk. Urunk, tégy minket is áldássá azok között, akik közé állítottál, hogy nehézségek, veszélyek, bajok és próbák között is a te nevedre térjen mindenért dicséret és dicsőség. Hadd legyünk ebben áldott eszközök a te kezedben. Ámen. Csendben vigyük a mi imádságunkat Urunk elé. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és mielőtt a hirdetéseket elmondom, szeretettel hívom ki azokat a házaspárokat, akik az elmúlt héten is együtt voltak a házasköri alkalmunkon, és úgy készültünk erre a mai istentiszteletre, hogy egy énekben adunk hálát a házasságunkért, az énekeskönyv 842. énekét fogják most itt az úrasztala körül a házaspárok elénekelni, akik szintén így házaspárként hálát akarnak adni Istennek, csatlakozhatnak hozzájuk, úgyhogy kérem szeretettel a házaspárokat, hogy ezt a hálaadó éneket együtt énekeljük el.
Szentül Istenünk a hálót, hozzád szám a szívünknek imádságot, mert Te vagy nékünk igaz reménységünk, ő menedékünk. Te kötötted össze
Köszönjük szépen ezt az énekben elmondott bizonyságtételt. Hirdetem alkalmainkat, kedden 8:45-kor lesz imaóra, 9 órakor gyülekezeti bibliaóra, csütörtök délután az idős otthonokban lesz istentisztelet, csütörtök este 6 órakor hétközi istentisztelet, utána 7 órakor kóruspróba, majd 8:30-tól fél órás imaközösség. Péntek este 6 órakor ifjúsági biblióra lesz, 7 órakor a női kör alkalma. Szombaton ifjúsági csendes nap lesz, amelyre ifjainkat várjuk nagy szeretettel. Jövő vasárnap, Böjt első vasárnapja, egyúttal a február hónap utolsó vasárnapja, úrvacsorás istentisztelet lesz, délután 5 órakor pedig Váncsa Gábor színművész előadói estje Pál apostol védőbeszéde címmel lesz a gyülekezeti házban. Erre nem csak a gyülekezeti tagjainkat, hanem minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat. Südi István 76 éves korában hunyt el, temetése kedden 1 órakor lesz. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Éljünk ennek a lehetőségével, és az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Énekeljük is a 196. dicséretünk 8. versét záró énekül. A 196. dicséret 8. verse, dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.